Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy olyanra bátorít ez az ének, amire nagyon nagy szükségünk van, és olyan jó, ha mi egymást is tudjuk bátorítani. Hálaadásra, hozzád való könyörgésre, előtted való hódolásra. Köszönjük, hogy valóban, ahogy régen szóltál, szólsz ma is, és köszönjük, hogy szavad által ma is lehet megújulni, lehet megelevenedni, lehet világosságra jutni, lehet reménységet meríteni. És köszönjük neked, hogy kész vagy újra és újra szólni, te, aki élő és beszélő életünket kezedben tartó Úr vagy. Olyan jó, hogy ismerős a te hangod, és olyan jó, ha mi a te nyájadként felismerjük azt, amit mondasz, és nem követünk idegent, és nem megyünk más szava után, hanem rád figyelünk, és azt követjük, amit te mondasz. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen a helyen, köszönjük neked, hogy ezt a helyet te áldásul készítetted el, és köszönjük neked, hogy az életünket is arra rendelted, hogy áldást közvetítsünk ebbe a világba. Kérünk téged, hogy áldj meg ezért minket, onnan felülről, tőled való ajándékkal, legfőképpen szent lelkeddel, és azzal az igével is, amit most ma olvashattunk és olvashatunk újra, hagy legyen ez számunkra világosság, mécses a lábunk előtt. Hagy tudjunk ennek a fényénél járni, és hagy tudjunk olyanná válni, akikben örömödet találod, és akik másoknak is örömöt tudnak adni. Kérjük ezt, megváltunk, szabadítunk az Úr Jézus Krisztus drága nevében, abban a hitben, hogy te meghallgatsz bennünket. Amen. A mai újszövetségi ígét olvasom fel Filemon leveléből. Felolvasom most az első 7 verset, és csak egy részét szeretném döntően kiemelni, majd így szól. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Arkipposznak, ami bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Amikor elolvastam ezt a levelet újra, és nem csak ezt a részletét, és felidéződött bennem egy jelenet, arra gondoltam vissza, amikor az egyik gyermekünkkel elolvastuk egy kis regényt, ami egy angol keresztény írónőnek a feldolgozása erről a történetről, ennek a levélnek alapján fogalmazódott meg. Mint orvos misszionárius ez a nő több ilyen kis regényt írt, gazdag fantáziával és a gyakorlati keresztény élet tapasztalataival szőtte át a műveit, biztos, hogy van köztetek is, aki ismer ebből. És nagyon izgalmas volt, ahogyan ő kibontani igyekezett azt, hogy mi is lehetett ennek az egész rövidke kis levélnek a hátterében, hogy ő ezt elképzelte, hogy a hitében ezt végig gondolta, és ezt megrajzolni igyekezett ebben a kis regényben. Emlékszem, hogyan olvastuk, ahogyan beszélgettünk erről, és valahogy arra késztetett bennünket, hogy ezt a kis rövid levelet, ha lehet így, hogy a hátteréből, meg a körülményeiből is egy kicsit jobban, teljesebben megértsük. Azért gondoltam erre, hogy ezt így is elmondom, mert úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen üzenet, egy-egy ilyen levél nagyon summásan, nagyon röviden, nagyon lényegre törően fogalmaz, miközben mi minden van e mögött, mi minden történt ennek a hátterében, vagy mi minden történhetett, amiről nem tudunk, és ami nem is feltétlenül kell, hogy elén kerüljön, de az, hogy egy ilyen levelet megír Pál apostol, az nagyon sok mindenből fakad. És ahogyan történnek ebben a dolgok, vagy amire utal benne, az is nagyon sok mindent érint. Hát nem is egy SMS-e ez a levél, de egy rövid levél, hanem a mai értelemben vett rövid üzenet, de nagyon mély és nagyon fontos üzenet jelenik meg benne. Ha most én summázom ezt, akkor ezt mondom, és nyilván ennél sokkal gazdagabb, közbenjárás egy emberért. Alapvetően ez az üzenet. Ugye egy levél, amely azért íródott meg, hogy közben járjon az apostol Onézimuszért, ezért a szökött szolgáért, rabszolgáért, a gazdájánál, Filemonnál. És azért írja meg a levelét, hogy ezt a közbenjárást közvetítse. A címzett egy jómódú keresztény ember, Filemon, valószínűleg a Kolosséban lévő gyülekezetnek a vezetője, és Pál visszaküldi a szolgát, Onézimuszt, aki neki nagyon nagy hasznára volt, vagy lenne, mégis lemond róla, és a közbenjárásnak ez is egy csodálatos lelkülete, visszaküldi a saját haszna helyett, egyébként ezt a nevében is hasznosnak nevezett embert, Onézimuszt, ezt jelenti részben a neve, visszaküldi a gazdájához, visszaküldi Filemonhoz. És azt is olvassuk a levélben, hogy kész rendezni a tartozását, és Filemon szeretetére bízza őt. Nem ismerte személyesen Filemont, Pál apostol, de amit róla megtudott, az hálára indította őt, és reménységgel töltötte el. Azt gondolom, hogy már maga ez is egy felemelő ajándék, felismerni, felfedezni azt, hogy voltak más üzenet közvetítők is, nem csak Pál, és milyen jó azt látni, hogy Pál apostolhoz, a most egyébként fogságban lévő apostolhoz, Filemonról, meg a családjáról, munkatársairól, a kolossébeli gyülekezetről is jó híreket vittek neki. Olyan közvetítők voltak, akik jó üzeneteket közvetítettek számára, olyat, ami eltöltötte a szívét bizalommal, eltöltötte a szívét hálával, olyan, amiért imádkozni kezdett Filemonért is, és ezt a levelet is kész volt, és úgy érezte, hogy nem hiába meg is írja. Hiszen azt a summáját fogalmazza meg Pál apostol Filemon életének, hogy olyan életet élt maga Filemon, ez a jómódú előjáró ember, ami mások felüdülését eredményezte, jelentette. Mások felüdülését. Ez a szó, amit szerepel, nagyon beszédes, és nagyon sokat mondó. Azt fejezi ki ez a kifejezés itt, amit olvasunk, hogy nyugalmat találtak mellette a mellette lévők. Megnyugodtak mellette a mellette lévők. Meg tudtak állni a mellette lévők. Benne van a pauza szó ebben a kifejezésben, ebben a felüdülésben fordított kifejezésben. Azt mondja, hogy akik közösségbe kerültek vele, így fogalmaz, a szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. És ha nézzük ezt a mondatot, és egy picit közelebbről nézzük nyilván az eredeti szöveget, akkor kicsit többet is értünk, nyilván értjük összefüggésében, hogy nem emberi szeretetről van itt szó. Nem azt mondja el Pál, hogy tudtad úgy a körülötted lévőket körülvenni, úgymond kedvességgel, emberi lelkiséggel, emberi hozzáállással, emberi szeretettel, ami azért jól esett nekik. Hanem arról beszél itt Pál, hogy Isten szeretete, az agapé jelenik meg ebben a Filemonban, az a szeretet, amely feltétel nélküli. Az a szeretet, amely annak ellenére szeretet, hogy. Az a szeretet, amely nem a maga életét tekinti elsősorban, hanem a másik szükségét. Az a szeretet, amely megszületik döntésként, és amely a másik javát és szükségeit kívánja betölteni. És ez a szeretet, amivel ő forgolódott, ahogyan hozzáállt a többiekhez, ez a szeretet, ez valóban valódi megpihenést, valódi megnyugvást, valódi felüdülést jelentett a környezetének. Ez a nyugalom, ez a megállás, ez felülről való ajándék. Ez nem a munkában való megállásnak egyfajta lehetősége, hanem ez a mély, isteni megnyugtató ajándék. Ez Jézus megnyugtató ajándéka. Hiszen ő kínálja, ugyanezzel a kifejezéssel olvasjuk ezt, a megfáradtaknak, a megterhelteknek a megnyugvást. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akik meg vagytok terhelve, és én megnyugvást, felüdülést adok nektek. És olyan jó látni ezt a Jézusi ajándékot működés közben, egy előjáró életében, és az előjáron keresztül másokhoz elérve. Olyan jó ezt is megvallani, és az én életemre nézve, és olyan jó ezt most végig gondolni, hogy lehet ezt megélni, lehet ezt Jézus Krisztusban megélni, hiszen ha én is kész vagyok Jézushoz jönni és letenni a terheimet, sok terhem van most is, sokféle értelemben megfáradtam, akkor hiszem és tudom, hogy az én életemben is megkapom és átélem ezt a megnyugtató, tőle kapott, felülő kapott ajándékot, és ha ez van az életemben, akkor nem zaklatni fogok másokat, akkor nem a másik életének a viharaihoz járulok hozzám, ahhoz, hogy lecsendesedjen, hogy megnyugodjon, hogy megálljon, hogy valóban felüdüljön. És az is nagyon érdekes, hogy Jézus ott ebben a kijelentésében, a magához hívásban mondja, azt mondja Jézus, és ezt különösen számomra, hogy nem értve tudom mondani nektek, de így kell vallanom róla, hogy gyerekkorom óta ez az egyik mondat, ami kitörülhetetlen ott él a szívemben. És nem tudom megfogalmazni pontosan, hogy miért, de nagyon mélyen él bennem. Amikor Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És nagyon érdekes, hogy a következmény, amit mond, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Emlékszem erre, hogy kicsi gyerekkorom óta ez a hívás, illetve ez a tanítás engem nagyon mélyen érintett, és talán ezért is van az, hogy amikor az első énekeskönyvet megkaptam édesapámtól, az első zongoravizsgám ajándékaképpen, akkor 1973-ban, 7 évesen, akkor ezt írtam bele pici betűkkel, ezt már talán volt, aki hallotta tőlem, elég furcsa kézbe venni, de úgy megérint a dolog. Kis betűvel írtam, hogy Jézus nyájas és, belírtam egy jegyzetekbe, ez volt odaírva a végére, hogy van egy ilyen ének, hogy Jézus nyájas és, szeríd, láss meg engemet. Ez egyik, amit beírtam, másik a Leki próbáimban, ez a másik, amit beleírtam. Két ének volt akkor, ami nagyon megérintette a szívemet, azóta is így van, hogy ezek mind beszédesen ott vannak. De hogy ez az alázat és ez a szelídség, és nem is a következménye miatt, az később eszméltem rá, hogy milyen ajándék, ha megtanulom én ezt Jézustól, hogy milyen jó szelídnek, és milyen jó alázatosnak lenni, de nem csak nekem, de nekem is, mert én megnyugvást találok. Ezt a belső békességet, nyugalmat találom meg, hanem azért is, mert ha ez így van, akkor a környezetemben is ez árad ki. És nem az én felzaklatott, meg zavarodott lelkem hat másokra, hanem ez hat. Milyen jó látni ezt Filemonnál, hogy az ő életében ez így van, hogy lehet így, és ennek olyan hatása volt, hogy ez eljutott Filemon gyülekezetén, Kolossén túlra, eljut egészen Pálig. Ő nem találkozott vele, de meg van győződve róla, hogy így van, és hálát ad. És azt mondja Pál, hogy örömünk volt, vigasztalásunk volt abban, ahogy te a te szeretetedben ilyen módon felüdítettél másokat. Milyen jó ezt átélni. Ugyanakkor ez az egész levél arról beszél, hogy nagyon komoly próba alá kerül egy ilyen nyugalmat kapott és nyugalmat árasztó embernek az élete. Nagyon komoly próba alá kerül. És Filemon is komoly próba alá került. Mégpedig azért, mert olyan valaki felé lehet, lenne jó, és mondja Pál, hogy szükséges megélni ezt a megnyugtató, befogadó, meg másokat is felüdítő lelkiséget, aki megsértette őt. A sértett fél felé kell ezt megélni. Amikor valaki megsért engem, hogyan tudom ezt fogadni? Vajon akkor ez a nyugalom van bennem? Vagy a sérülésnek, a bántódottságnak, a fájdalma, az abból fakadó akár, néha ez van velünk, hogy visszahúzódunk, mert úgy érezzük, hogy inkább akkor kerüljük el ezt a konfliktust, nem szeretnék vele közösségben lenni, legyünk jó távol egymástól, ebbe a regresszivitásba, visszavonulásba húzódik az ember, vagy éppen föltör a szívéből az a végleteket mondok, belső indulat, az agresszió, hogy azért az mégiscsak sok. Ezt azért kikérem magamnak. Nem okoztam ilyet neked, miért tetted ezt velem? Vagy miért csinálod azt, amit csinálsz? Meddig terjed ki az életünkben ez a nyugalom? Mennyire felülről való ez? És ez azt jelzi, hogy túl van rajtunk? Vagy mennyire ránk idézelbetett, belső ránk erőltetett valóság, nekem nyugodtnak kell maradni, számolj el 10-ig. Ne szólj, mert nem lenne jó, ne tegyél olajat a tűzre. Vagy ott van bennünk ez a mindenek felett való nyugalom. Ez egy komoly próba, amiben belekerülünk. És amit itt részben látunk, nem egészében, de Filemont elhagyta a szolgája, talán meg is fosztotta bizonyos értelemben. Az apostol utal is erre a levélben így írja, ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik. Milyen egyszerűen mondja ezt Pál, ha valamivel megbántott vagy tartozik. Ismerős dolgok ezek? Hogy valaki valamivel megbántott, meg tartozik. Mit kell ezzel kezdeni? És hát nyilván bővíthetjük meg, kinyílhat ez még tovább, hogy hogyan érzünk, hogyan megy át rajtunk, hogyan dolgozzuk fel. Tehát a másik megbánt és tartozik. És most nekem kéne vele közösségre lépnem? És azt is látnunk kell, hogy ez abban a korban, amikor ez előkerül, ez egy nagyon komoly és nagyon súlyos következményekkel járó dolog volt. Jogi értelemben. Hiszen Pál arra kéri Filemont, ami egyébként a világi viszonylatban is megoldásra váró kérdés, mégpedig a szökés kérdése, elhagyni a szolgálatot, a szolgálati helyet, ez a dezertőr valóság, még ha nem is katonai értelemben. Ez azt jelenti, hogy valaki elhagyta a szolgálati helyét, elhagyta a gazdáját, elhagyta azt, akinek köteles volt a szolgálatában lenni. És ez döbbenetes, súlyos büntetnek minősült. Az ilyen rabszolgát az egész birodalomban körözték, szó szerint, megbélyegezték, bélyeget sütöttek rá, hogy ő szökött, tehát ő nem csak, hogy rab és rabszolga, hanem olyan valaki, aki semmit nem érdemel idézelve, és gondoljátok el a végét, a legtöbb alkalommal ezen túl keresztre is feszítették a szökött rabszolgát. Ez volt a sors, ez volt az alapsorsa annak, aki elszökött. Na most mégis megtette, és most vissza kéne fogadni. Ez egy rendkívül nehéz helyzet, ez egy rendkívül összetett kérdés, hogy hogyan lehet ezt rendezni. És Pál apostol vállalja a rendezésnek ezt az útját, visszaküldi az Urához. Nyilván ennek úgymond elvileg a kockázatával is, de mit tesz? Mit tesz egy ilyen emberért? Közben jár. Arra hivatkozik, hogy Filemon már valami egészen mást is ismer. Mert Pál apostol egy főben járó bűnt és egy bűnöst akar visszaküldeni oda, ahonnan elszökött. És úgy akarja rendezni ezt a kérdést megnyugtatóan, ahogyan egyedül és kizárólag csak a Jézus Krisztusban lehetséges ez. Hiszen Jézus Krisztusban elrendeződtek a bűneink. Hiszen Jézus Krisztus keresztet szenvedett azért, hogy a mi bűneinket, a mi adósságunkat elrendezze, a tartozásunkat, hogy oda szögezze a keresztre a tartozást, hogy azt a sok bántást, amit okoztunk, azt a maga sebeivel gyógyítsa meg. És Onizimus ezt már ismeri, mert megismerte szabadítóját Pál apostolon keresztül, aki azt mondja, a fogságban szült fia, de ezt az Úr Jézus Krisztust ismerte Filemon is. És Filemon is Isten megváltó gyermeke volt, akiben Jézus Krisztus indulata lehetett, aki Jézus Krisztust úgy ismerte meg, mint aki őt is megnyugtatta, és aki őnek is elrendezte a dolgait, aki neki is bocsánatot adott. És ezért azt mondja Pál, Filemon, hát ha te Isten gyermeke vagy, és Onizimus is Isten gyermeke lett, akkor fogad vissza őt, mint testvéredet. Fogad vissza. Sőt, azt mondja Pál, bemutatva az ő szívének lelkületét, indulatát, hogy ott vagyok kezes mögötte. Ha valamit kell, kifizetem emberileg, amivel tartozik neked, elrendezem. És ha megbántott próbálok úgy tekinteni most téged, hogy tulajdonítsd nekem inkább ezt az indulatot, de őt old fel, őt szabadítsd fel. Micsoda lelkület ez? A Szentlélek lelkülete, a közben járó lelkület, a másik megmentésért megindult lelkület. És olyan jó ezt látni, olyan jó ezt olvasni, olyan jó bele gondolni ebbe, hogy ilyen példák vannak előttünk egy ilyen kis levélben, mert Filemon maga is példa, Pál is azzá válik, és Onézimusz élete is csodálatos példa lehet. Lehet egy szökött rabszolgából Isten gyermeke, lehet egy adósságot hordozó, másokat megbántó emberből, másokért élő ember. Hogy mi lett Onézimusszal, megint egy kicsit a kérdések kérdése, de van hagyomány, ami arról beszél, hogy végül is Filemonék őt egy komoly feladattal, lelki feladattal bízták meg. Nem tudjuk ezt egészen pontosan, de az egészen biztos, hogy ha Onézimusz átéli az ő szabadító urának és az ő földi urának is a bocsánatát, akkor ez kettős megerősítés. Így is szólt egyébként ez a kis regény, hogy kettő szabadít, kettősen megszabadít, vagy kétszer megszabadítva. Így fogalmazódik meg a kis regény alcíme Onézimuszról. Milyen jó, ha eljuttat odáig bennünket Isten, hogy túllépjünk azon, ami nekünk fáj. Milyen nagy dolog, ha túllépünk azon, ami minket megbántott. Milyen nagy dolog, ha túllépünk azon, amivel nekünk tartoznak. Milyen nagy dolog, hogyha a tartozást megbocsátjuk, ha elengedjük a tartozást. Mi mindennel tartozunk egymásnak. Mi mindennel tudjuk megbántani egymást. Egyetlen út vezet tovább, egyetlen út vezet Jézus követésében, a bocsánat útja. Ha én bocsánatot nyertem, már pedig erre szorulok és szorultam, akkor hogy lehet az, hogy nem adok bocsánatot? Hogy lehet az, hogy nem bocsátok meg? Hogy lehet az, hogy nem a nyugalmat árasztom, hanem a feszültséget keltem? Nyugalmat, felüdülést adhat a szívünk. Pál is erre vágyik, ezt írja a 20. versben, bizony testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban, írja Filemonnak, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban, ugyanezt a szót mondja. Kérlek, hogyha már sokakat megnyugtattál, engem is nyugtass meg. És ez a közbenjáró, ez a másokért lemondó, áldozatot vállaló, mások javát, nyugalmát munkáló lelkület, ez az, ami itt van ebben a levélben, és erre indít bennünket, erre a lelkületre, erre az indulatra. Jézus így élt, így járt, és így jár közben ma is. És ha valaki őt követi, az élhet ebből, élhet ilyen életet. Mérhetetlen szükség van mindnyájunknak erre. Jelen van, tapinthatóan. Néha így mondjuk sokszor a sötétség tapinthatóan, mint volt Egyiptomban. Jelen van a széthúzónak, a szétdobálónak, a gonosznak a munkája. Jelen van. Jézus azért jött, hogy lerombolja. Azért jött, hogy közöttünk, hogy bennünk, hogy bennem lerombolja. Hogy ne ez az indulat legyen, hanem az az indulat legyen bennünk, ami ő benne volt. Vajon ha röviden kellene írni rólunk egy SMS-ben? Lenne, aki így fogalmaz velünk kapcsolatban. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a Szentek szíve felüdült általad, testvérem. Vagy mi lenne az a kis rövid üzenet, amit rólunk írnak? Ahol jelen vagyok, ahol megjelentem, mi van körülöttem? Mi jelenik meg általam? Mit okozok? Mi az én légköröm? Jó velem lenni? Nem jó velem lenni? Mit árasztok magamból? És felelősek vagyunk ezért, és nem csak annyiban, hogy most éppen hogy keltünk, hogy ébredtünk föl reggel, keveset aludtunk, sok teher van rajtunk, hanem tudatosan, és abban is, ahogyan Jézus mondja, tanulhatjátok tőlem a szelídséget, tanulhatjátok tőlem az alázatot, és nyugalmat találhattok nálam, ha fáradtak vagytok, terheltek vagytok, letehetitek nálam, az én igám rátok szabott, gyönyörűséges, és az én igám könnyű, ebbe állva nem kell roskadoznotok, és nem kell másokat roskasztanotok. Azért imádkozom, és azt kérem tőletek is, hogy imádkozzunk ezért, hogy ez a lelkület legyen itt közöttünk, Jézus lelkülete, ezek között a falak között. És ha valaki ide bejön közénk, van, aki ezt egyoldalúnak találja, én pedig egyértelműnek. Ha valaki bejön ide közénk, akármiért, vagy Jézussal találkozik, vagy velünk, vagy még mondhatom a rosszabb oldalát. Ezen a helyen, itt, ahol, és most ezt így mondom szívből, hogy imádságban itt hétfőn együtt voltunk, mondtam, hogy én az a vágy a szívemben, hogy ez a hely, annak a helye legyen, amit most nem a neve miatt, de a neve miatt is, Rádai Pál élt, vallott, a lelki hódolásban csodálatosan megfogalmazott. Meghódol lelkem, te néked, nagy felség. Ennek a hódolatnak a helye itt, a Rádai ház, ahol ezt nem felejtjük el, hogy itt mi Istenet hódolunk, és mi Isten gyermekeiként élhetünk. És ha fölzaklottak dolgok bennünket, akkor tudjuk, hogy hol van a szabadítás, kiben van a szabadítás, és mi mivel élhetünk. Hogy bejön ide valaki, és azt mondja, hogy nagyon jó itt lenni. Itt valaki van, valami más van. Még az egyszerű takarításban is, meg a portaszolgálatban, meg a szögek falba verésében, meg a leírt mondatokban, meg a megnyilvánulásokban, meg mindenben. És mondhatjuk túlzás, újra mondom, nem egyoldalú ez, nem. Ez egyértelmű, mert mi itt Isten dicsőségére szolgálunk. Isten népe javára szolgálunk. Nem más a dolgunk. El ne tévesszük, és valóban ebben a tévedésben, bűnben, céltévesztésben ne legyünk. Hát legyen sok olyan ember, aki ezt írná rólunk, szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a Szentek szíve felüdült általad, testvérem. Imádkozzunk ezért. Én most egy picit csöndben leszek, és azt kérem, hogy mindenki magában csöndben imádkozzon, és hogy ajánljam szeretettel azt is, hogy hétfőnként mi 8:30-kor együtt vagyunk, majd hirdetek ezzel kapcsolatban a következő hétre valami egyebet, de itt szoktunk együtt lenni, hogy itt kezdtük el ezt a bizonyos imaközösséget. Azért imádkozunk, hogy ez így legyen, és mindenkit hívunk, várunk, aki csak teheti, jöjjön közénk. Na most maradjunk egy picit csöndben, és aztán egy imádsággal lezárom én. Köszönjük neked, édesatyánk, a hódulat helyét és a hódulat idejét, és köszönjük, hogy ez nem korlátozódik erre a kápolnára, de minősítetten is. Ennek a helye lehet ez. Kérünk téged, hogy ez az egész ház, a benne élők, az itt folyó szolgálat, képzés és tanítás és munka, minden ügyintézés, minden elvégzett feladat, ebből a hódolatból fakadjon az irántad való szeretetből és az egymás iránt való szeretetből. Látod, hogy milyen távol tudunk lenni ettől, látod, hogy milyen sokszor a mi gőgünk, az énünk, amikor sértett, akkor mi jön ki belőlünk. Látod, hogy mennyire nehezen tudjuk elhordozni a másikat, elszenvedni egymást. És látod azt, hogy mi van a szívünk mélyén, mi. Ki sem mondjuk ezt, vagy ki sem merjük mondani, vagy félünk attól, hogy ezt igazán, őszintén letegyük elét, pedig az egyetlen megoldás, hogy megszabaduljunk, hogy felszabaduljunk, hogy hogy téged dicsőítő életet éljünk. Kérünk téged, hogy légy velünk úgy, hogy szembe tudjunk nézni mindazzal, ami elválaszt tőled, és el tudjuk hinni, hogy minden tartozásunkért tökéletesen eleget tettél Úr Jézus Krisztus ott a kereszten, hogy van bocsánat, hogy van új lehetőség a kezdésre, hogy van feltámadás, még akkor is, ha valami halott ügynek tűnik, és van az életünkben élő reménység Szent Lelked által. Kérünk téged, hogy munkáld ezt közöttünk, bennünk, és ne engedd, Urunk, hogy megkeseredetten, megszomorodottan, hála nélkül és valóban békesség nélkül teljenek a napjaink. Áraszt ki ránk a lelkedet, és használj fel bennünket, ahogyan itt látjuk Filemont, Pált, Onézimoszt, a munkatársakat, olyan életre, olyan módon, amelyen keresztül a te lelkületed kiárad. Kérjünk azokért, akik betérnek ide közénk, akikkel találkozunk, kérjük, hogy hagyd találkozzanak bennünk is veled. És mi is hagyd tudjunk nyugalmat, valóban békességet árasztani a szívünkből, felülről valót, minden értelmet felülhaladót. Köszönjük, hogy kérhetjük, köszönjük, hogy várhatjuk, és köszönjük, hogy veled meg is élhetjük. Te háromszor szent nevedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mégéppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.